Kedves hallgatóim, kedves testvérek, Dér Katalin vagyok. Az első, a legkorábban írott evangélium, Márké, valamikor a 60-as években keletkezett. Szerzője olyan gyülekezetnek írt, amely üldöztetésben élt, ezért Márknál az ember Jézus áll a középpontban, az ember Jézus. Az a Jézus, akit élete első percétől üldöznek, mint ahogy ezt a márki gyülekezetet is. Környezete ellenségeitől a tanítványokig, Jézust látva, halva, egyre ezt kérdezgeti, kicsoda ez, kicsoda ez? Nem ismerik fel a szenvedő emberben Isten fiát, aki leszáll a szenvedés legmélyebb mélységébe, aki már a második fejezetben haláláról profétál, akinek ítélete már a harmadik fejezet 6. versben készen áll, mert ellenségei már ekkor elhatározzák a halálát. Éppen csak a módról tanakodnak még, írja Márk, arról, miképpen veszeltség előtt. Márk a jeruzsálemi keresztény közösség tekintélyes tagjának, Barnabásnak volt az unokaöccse, az ő és Pál kísérője, meg a Rómában misszionáló Péter apostol tolmácsa. A hagyomány szerint evangéliumában nem mást, mint Péter római prédikációit jegyezte le. Ez úgy történhetett, hogy az idős Péter arámi anyanyelvén a maga egyszerű darabos stílusában felidézte Jézus tetteit és szavait, Márk pedig hűségesen, mondatról mondatra lefordította ezt a római, de zömmel görögül értő beszélő hallgatóságának. Sok jel mutat arra, hogy az első írásos evangélium tényleg ilyen élőszóbeli előzményekre megy vissza, valószínűleg Péter prédikációira. Erre mutat például a nyelv, a Márk evangélium fésületlen, darabos nyelve, amely Jézus közelét, a hitelesség, az eredetiség légkörét árasztja. És olyan egyszerű, kevéssé művelt beszélőre val, mint amilyen éppen Péter lehetett. Márk először is igen szűkszavú. Evangéliuma sokkal rövidebb a többinél, 16 fejezet, mindössze 20 nyomtatott oldal, szemben például Máté 26 fejezetével, 34 oldalával. Olykor mégis olyan apróságokat mond el ez a Márk, melyeket a másik három evangélista nem. Képes akár egyetlen szóval megmutatni valamit a földi, a húsvér Jézusból, gesztusaiból, stílusából, emelkedettségében is, ős természetes beszédéből és viselkedéséből. Erre a többiek, a későbbiek már sokkal kevésbé érzékenyek. Például itt van a vihar lecsendesítésének jelenete. Olvashatjuk Márténál és Lukácsnál is ugyanezt. Ők is elmondják, hogy Jézus a vihar kellős közepén nyugodtan aludt. Márk azonban hozzátesz valamit, amit a másik kettő nem, hogy Jézus nem akárhogy aludt, hanem azt mondja, aludt egy kis párnán. 4. fejezet, 38-as vers. A párhuzamos helyeken, Márténál, csak annyit olvasunk, hogy Jézus aludt. Lukácsnál pedig ezt, hogy hajózás közben elszenderedett. Ez a kis párna, ez ugye semmivel sem gördíti előre a cselekményt, de a maga életszerű mi voltában oly megindító emberi részlet, amely alig ha származhat mástól, mint egy jelenlévő szemtanútól, aki ott volt. Vagy a gazdag ifjú esete, szintén megtalálható Márténál és Lukácsnál. De van itt is a 10. fejezetben valami, amit megint egyedül csak Márk mond, azt mondja, hogy Jézus ránézett erre az ifjúra, és szerette, vagy megszerette, és mondta neki. Ez, mint egy Jézus lelkületébe belevilágító mozzanat, Hát ez nagyon lényeges, de hiányzik a másik két szinoptikusnál. És csak a mondat második fele van meg, Máténál így, hogy erre Jézus így szólt hozzá. Lukács, ennek hallatára Jézus így szólt hozzá, de semmi szerette. Nincs ilyen. Olyan szép, emberi, mély értelmű apróságok ezek. Apróságok. Akülönben szófukar meg darabos Márknál, hogy az ember elhiszi, hogy tényleg az öreg halász Péter apostol volt. Az, aki így, ilyen bensőségesen, ilyen testközelből látta Jézust, és Márk pedig a hűséges tolmács, éppen ezt, a Péter Jézusát adta tovább nekünk. Adva volt tehát, ez a Pétertől származó prédikációs anyag, plusz emellett az ősegyház Krisztus mennybe menetelétől kezdve gyűjtötte a rá vonatkozó emlékeket, témák szerint csoportosítva, mert hát ez felelt meg a hithirdetésnek, meg a hitoktatás céljainak. És akkor ezeket leírták. Már Krisztus után 50 körül léteztek ilyen írásos gyűjtemények Jézus mondásaiból, példabeszédeiből, csodáiból, gyógyításaiból, tematikusan. Harmadszor a közösség természetesen kezdettől hirdette Krisztus szenvedéstörténetét, keresztjét, halálát, föltámadását, mennybe menetelét, mert hogy hát ez volt a mag, a lényeg, a hit szíve, amiről az első perctől prédikált az egyház zsidóknak és pogányoknak. Na már most, az evangélium, mint írásmű, mint műfaj, akkor született meg, amikor egy ember arra a hatalmas dologra vállalkozott, hogy ezt a három forrást összekapcsolta, tehát Péter prédikációit, a tematikus gyűjtemények részeit, meg a szenvedés történet elbeszélését összekapcsolta, és egységes írásművet, evangéliumot alkotott belőlük, olyan új műfajt teremtve, amilyet addig még nem látott a világ. Na, őt nevezzük Márknak. Ő a Márk. Márk, mint említettem, egyszerű ember lehetett, irodalmilag egyáltalán nem cizellált, mint például mondjuk Lukács. Isten mégis őt hívta el arra, hogy létrehozza, megteremtse azt a műfajt, amelyet evangéliumnak nevezünk, és amely azután mintául szolgált a többieknek. Hogyan illesztette össze Márk a hagyomány darabjait, különféle elemeit? Hát nagyon egyszerűen. Például a második fejezet első versétől a harmadik fejezet 6. verséig 5 vita sorakozik így egymás után Jézus és ellenfelei közt. Aztán a 4-1, a negyedik fejezet első versétől a 32-esig, ez 4 darab példabeszéd. Majd a negyedik fejezet 35-östől egészen az 5. fejezet 43-as verséig csodák, gyógyítások sorozata. És így tovább. Hát mindez persze nem így történt. Nem úgy, ahogy ebből látszhat, hogy Jézus egyszerre mondott egy csomó példabeszédet, máskor sorozatban vitázott, aztán sorozatban gyógyított. Nem, ez nem életszerű. Hát Jézus az emberek, a tanítványok, a sokaság között, az események sűrűjében forgott, tanított, gyógyított, vitázott. Hát így élt. Úgyhogy csak az történhetett, hogy Márknál ez az életszerűtlen, tematikus csoportosítás a hajdani tematikus gyűjtemények nyomát őrzi. A darabkákat ő lelke ártatlanságában ugye egyszerűen egymás mellé helyezte, mintha időben egymás után következtek volna, pedig nem. Történt hajnaltájt, vagy aznap alkonyatkor, vagy szombaton, vagy másnap, stb. Ilyesféle összekötő elemekkel cementezte ő egybe az eseményeket egységes történetté, evangéliummá. Következő kérdés, hogy mi volt Márk célja? Miért alkotott egy ilyen dolgot, amit előtte senki, evangéliumot? Minek? Hát, ha ezt keressük, először egy csomó hiány tűnik fel. Márk nem érzi szükségét, hogy bemutatkozzon, vagy megnevezze a forrásait, mint mondjuk Lukács. Nem, ő háttérbe húzódik, nem akar meggyőzni, igazolni, amit elmond. Hát hívőknek ír, tudja, hogy hallgatói igaznak fogadják el az ő szavát, és nincsen senki, aki vitára kelne vele, még például a János evangélium, na az tele van korabeli vitákkal. Tehát nem. Aztán nem igazán célja Márknak az erkölcsi tanítás sem, szemben Mátéval. Nem is vigasztal. Nem bátorítja hallgatóit, hogy az üldözés jelene után valamikor majd jön a jobb, biztonságos, nyugodalmas jövő. Nem. De hogyha ezek a szokásos célok nem foglalkoztatják az írót, akkor micsoda? Mi a célja? Minden jel arra mutat, hogy Márk evangéliumát eredetileg másként olvasták, mint a többit, és másként, mint ahogy ma is olvassuk. Nem részleteiben olvasták, hanem egyben az egészet, elejétől végéig. Talán ezért is olyan rövid. És mégpedig ünnepen, húsvétkor, a húsvéti vigilián olvashatták, amikor szombat estétől a feltámadás vasárnap hajnaláig virrasztottak, ahogy jelképesen a mai egyház is, ugye, virraszt ezen az éjszakán. Márk célja, ismétlem, nem a buzdítás, nem a vigasztalás, nem az erkölcsi tanítás, nem Jézus történetének igazolása, nem állásfoglalás belső vitákban, aktuális kérdésekben, szóval tehát nem a bibliai iratoknak a jól megszokott céljai, nem. Az ő egyetlen célja, a Jézus történet elmondása, szikár, pőre, dísztelen, egyszerű, mégis mély értelmű felidézése az ünnepen. Egy hitelesnek elismert tanú, Péter, az első számú tekintély visszaemlékezése alapján kevés szóval, ennyi. Márk evangéliuma Jézus történetének olyasféle megjelenítése, mint ma az eukarisztia felmutatása. Hát ugye azt sem kommentálja a pap, csak felmutatja, elismételve a puszta alapítás történetet magyarázat nélkül. Márk is ugyanilyen. Az ünnep lényege ez, felidézni, újra meg újra jelenné, jelen valóvá, jelen valósággá tenni a hit múltbeli nagy megalapozó eseményeit. Ennyi. Vajon miért olvasták húsvétkor Márkot, és főleg miért végig? Hát az ősegyház az első században főképp húsvétkor keresztelte meg a megtérőket. Valamivel később, a második században biztosan így volt, tanúsítják a korai egyházatyák Justinos, Hippolytos írásai. Hát akkor pedig, ugye, korábban, az első században sem lehetett másként, mert ez nem logikus. Tehát húsvétkor kereszteltek, a keresztelés pedig nem más, mint beavatás. Beavató szertartás. Beavatás élet és halál misztériumába. Aminek jelentőségét az ősegyház mélységesen átérezte. Hát ugye bemerítéssel, baptizmával kereszteltek, és a baptizma lényege az, hogy az új hívő utánozza Jézust. Jelképesen ő is meghal, és feltámad vele. Egészen lemerül a keresztelés vizének mélyére, meghal a régi énje, majd felbukkan a vízből, mint új ember, újjá születve, a halál mélyéből a magasságba, új isteni örök életre, hát újjá született. Eltemetkezik Krisztus halálába, majd újjászületve feltámad Krisztus feltámadására. Hát ilyen beavató ünnep volt a húsvét, és ekkor avatták be a hit titkába, azaz keresztelték meg az új hívőket. Ma most a Márk evangélium pedig tökéletesen megfelel ennek az eseménynek. Beavató, kifejezetten keresztelő olvasmány. Keresztelési olvasmány. Már az eleje a keresztségről szól. Keresztelő János keresztel a Jordánnál, miközben egy másik, az övénél nagyobb keresztségről beszél, és az ő nála nagyobb keresztelőről, aki majd szent lélekkel keresztel. Jézusról. Márk keresztelő Jánosa nem fenyeget, mint Máténál. Nem ad erkölcsi tanácsot, mint Lukácsnál. Egyedül csak a keresztségről szól. Mintha az író azt akarná, hogy az ember egyedül erre, a beavatásra koncentráljon, az igazi krisztusi keresztségre. Jön is, akiről beszél a keresztelő, jön Jézus, aki maga akar megkeresztelkedni János által. Na szóval János keresztel, egy másik keresztelőről beszél, Jézus megkeresztelkedik, az evangélium elején minden a keresztelésről, a beavatásról szól. És ezt hallják a hitjelöltek, akiket húsvét éjjel szintén megkeresztelnek, beavatnak. Két értelemben is beavattatnak, bemerítetnek. Előbb szóban, mert a Márk evangélium belemeríti, beavatja őket a mélység mélyébe, a kereszt titkába. Utána testileg is beavatást nyernek, bemerítkeznek a keresztelés vizébe, jelképesen utánozva hitük fejedelmét, maguk is meghalnak Jézussal, és kijöve a vízből feltámadnak vele. Na most ez a Márk evangélium lényege. Azt teszi az ünnepen, ugye húsvétkor vagyunk, ami az ünnep dolga, teljes drámaiságában, újra valósággá, jelen valóvá teszi, felmutatja a megváltás történetét, misztériumát, és csak azt, semmi más, semmi egyebet. A maga pőre szikár valójában, lényegében lemondva minden egyéb célról és szempontról, mint tanítás, vagy intés, vagy ilyenek. Nem. Az ünnep beavat Jézus titkába, az új életbe, előbb szóban, Márk evangélium, majd testileg a bemerítkezés keresztségével. És akkor a Márki mű egésze és minden részlete ehhez a célhoz igazodik. Az evangélium eredetileg a 16. fejezet 8-as versével ért véget, ebben ma gyakorlatilag minden biblikus egyetért. Tehát Márk eredetileg nem beszélt a föltámadott megjelenéseiről. Ezt az utolsó 12 verset, tehát a 16. fejezet 9-estől 20-asig, ezt a szakasz, ami a megjelenésekről szól, ezt később az első, vagy még inkább a második században tették hozzá Márkhoz, mikor már készen volt Máté és Lukács írása, és akkor Márkot egyszerűen hiányosnak érezték. De eredetileg nem így volt. Nem. Hogyan végződött eredetileg Márk műve? Mondom. Jézus halála után néhány asszony szomorúan kiballag a sírhoz. Egy mennyei hírnökkel, egy angyallal találkoznak, aki ennyit mond. Feltámadt. Nincs itt. Ennyi. Erre a váratlan, döbbenetes fordulatra az asszonyokat a megnevezhetetlen keríti hatalmába, a megragadhatatlan, amit Márk mégis megragad valahogy valami zseniális nyelvi megoldással. Azt írja, hogy az asszonyok, szó szerint mondom, a görögöt mondom, az asszonyokat hatalmába kerítette a remegés és az extázis, rettegtek ugyanis. Ez volt az evangélium utolsó szava, hogy ugyanis. Tehát hatalmába kerítette, birtokba vette az asszonyokat az angyal szava, hogy feltámadt. Nem voltak magabírók, megszűntek önmaguk, testük, érzelmeik ura lenni. Pontosan három dolog kerítette őket hatalmába Márk szerint: a remegés, az extázis, meg a rettegés. Remegtek testükben, ez világos. És extázisba estek, azaz kívül kerültek önmagukon, reális létükön, mert az extázis nem azt jelenti, ahogy ma értik, hogy extázis, hanem hajszál pontosan azt, hogy az ember kilép önmagából. Önmagán kívül áll, kívül kerül földi, köznapi lényén, és átlép valami ismeretlenbe. És végül mondja az író: rettegtek, görögül, efóbuntó, benne van, hogy fóbia, fóbiát, menekülés kényszert éreztek a nők. Nem bírták el, amit hallottak. Fóbia. Se ott maradni nem tudtak a sírnál, hiszen olvasom, hogy elszaladtak. Sem beszélni nem tudtak arról, amit hallottak az angyaltól, pedig az angyal határozottan ezt rendelte: mondjátok el a többieknek. De ők nem. Hát nem tudtak beszélni. Na, ez a misztérium. Ez a reakció, amit az asszonyok itt mutatnak, pontosan ez a misztérion lényege. A szó a műein igéből jön, ami ilyeneket jelent, hogy becsuk, szájat bezár, nem tud szólni, dadog, némán tátog. Ennyi. Műein, misztérion, misztérium. Ilyen pszichés, traumatikus némaság vett erőt az asszonyokon az angyal híradására, hogy feltámadt. Feltámadt. Nem az angyaltól féltek, hanem a kimondhatatlan, a misztérion békjózta meg őket, a feltáruló titok, ahogy élet és halál titkárnak leple, föllebbent az angyal szavában. Feltámadt. Ilyen a misztérion, a misztérium. Ez a lényege, hogy az ember, mint ezek a nők a sírnál, lenyűgözve, szólásra képtelenül áll a nála hatalmasabb erő, élet és halál titka előtt. Miért? Miért? Azért, mert a titok drasztikusan átalakítja a teljes valóját, felülír mindent, amit addig az ember tudott világról, Istenről, emberről, önmagáról, szenvedésről, életről, halálról, mindent. Az evangélium célja éppen ennek a döbbenetnek a felkeltése húsvétkor. Ember, semmisülj meg a misztérium előtt, hogy újra fölépíthessen az Isten új életre. Ez volt Márk célja, amikor az egyház húsvétkor életnek, halálnak ugyanezt a misztériumát ünnepelte, és készült abba új hívőket beleavatni. Az isteni Márknak volt mersze megállni e ponton a maga fenséges nincs itt szavánál, a drámai csúcson, bevégezni ott, amikor az embert, ezeket a nőket elnémítja a misztérium. Volt neki mersze kitöltetlenül hagyni a döbbenet keltette űrt, lezárni evangéliumát ott, ahol lezárta, hogy az asszonyok féltek ugyanis. 8. vers. Mert a misztérium döbbenete nem olyasmi, amit fel kellene oldani, vagy fel lehetne oldani, vagy megoldani. Nem kell, nem is lehet. Immár a szóbeli beavatás, Márk evangéliuma megteremtette a légkört, hogy a hitjelöltek ugyanazt éljék át, amit az asszonyok, amikor hallották a szót, feltámadt. És most már következhet a rituális beavatás, a baptizma keresztség. Ámen.
Kürtzengés ünnepe. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió. Krisztus békéje. Barsi Balázs atya napló bejegyzései. Közreműködik Mohai Gábor, bemondó előadó művész. A Katolikus Rádió műsorát hallják.